Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hadd ismerje meg népem az én nevemet a ma napon, hogy én vagyok, aki mondom, íme itt vagyok. Mi szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak, uralkodik a te Istened. Amen. Mennyei édesatyánk, dicsérünk és magasztalunk téged, hogy megismerhetjük szent nevedet, hogy kijelentetted magadat Jézus Krisztus által, és már úgy szólíthatunk, hogy atyánk, atyám, hogy már nem vagy távoli és idegen, hanem tudjuk, hogy te alkottad ezt a világot, te adtad nekünk az életet, és te váltottál meg minket Jézus Krisztusban, hogy te állítottad azt a keresztet a Golgotán azért, hogy általa megments minket, hogy azon keresztül hozzád juthassunk. Mert látod, hogy milyen üres a mi szívünk nélküled, látod, mennyire rossz nekünk, hogy megszakadt a kapcsolat, és köszönjük, hogy te nem mondasz le rólunk, hanem a teremtés a bűneset óta folyamatosan keresel, és köszönjük, hogy már eltelt 2000 év Jézus földre jövetele óta, és még mindig jössz és jössz, pedig hányszor nem hallottuk meg a te szabadat, mennyi gonoszságot tettünk ezen a földön, és mégsem csaptad ránk az ajtót. És Uram, ha személyesen belegondolok, és belegondolunk, hányszor nem azt tettem, amit mondtál, hányszor, Uram, a bűn erőt vett rajtam és rajtunk, és mégsem löksz el magadtól. Még mindig azt lehetőséget, hogy újra kezdjük veled. De Uram, te nem ezt akarod játszani, hogy elesünk, fölállítasz, elesünk, felállítasz, hanem azért állítasz talpra, hogy innentől átvehesd az életünk irányítását, hogy innentől már szeretettel, örömmel, alázattal éljünk neked, tegyük, amit mondasz. És olyan jó, hogy itt az ége, hogy beletekinthetünk, és szólsz általa. Kérünk, formáld most a mi szívünket, tisztítsd meg a hallásunkat, hogy valóban azt halljuk, amit te mondasz, és nem azt, amit hallani akarunk. Mert néha ez történik, ami fülünknek tetszik, arra fogékonyak vagyunk, de Uram, ami nem tetszik, azt figyelmen kívül hagyjuk, és gyakran ezért kerülünk bajba, mint a gyermek is, akinek nem tetszik, amit a szülő mond, pedig óvni, védeni akarja, és megy a maga feje után, és bajba kerül. De köszönjük, hogy még a bajból is kiálthatunk. Így kiáltunk, jöjj, Urunk, szabadíts meg a gonosztól, a bűntől, a vírustól, a betegségektől, adj nekünk új életet, benned és általad és veled. Köszönjük, hogy itt vagy, és meghallgatsz minket. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, ahogy az írva található. Pál apostol Efézusiakhoz írott levele 3. fejezetének 14. versétől a fejezet végéig, tehát a 21. versig. Tehát az Efézusiakhoz írott levél 3. fejezetének 14. versétől így van megírva Isten igéje. Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és földön, hogy adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben, a szeretetben meggyökerezve és alapot véve, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy nem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, annak legyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. Amen. Ebben a fejezetben az apostol vallást tesz arról, hogy az ő élete Jézus Krisztusé. Így írja, hogy Pál a Krisztusnak fogja. A Krisztusnak fogja. És ennek kettős üzenete van, az egyik, hogy valóban fogoly. Azért, mert viszi az evangéliumot a szívében, és emberekkel megismerteti a feltámadott Krisztust, ezért letartóztatják, börtönbe vetik. Mert Pál nem csak beszél Jézusról, nem csak mondja, hogy nem beszédben áll Isten országa, hanem erőben, hanem ez az erő meg is nyilvánul általa. Emberek, akikhez ő odaviszi Krisztust, megváltozott életűvé válnak. Másabb lesz az életük, mint volt addig. És ezt észreveszi a környezetük. Megszabadulnak bűnöktől, régi természetüktől, a pogányság szokásaitól, a bálványoktól, és különösen Efézusban, ahogy már hallottuk, és akik befogadták Jézust, azoknak látható módon megváltozott az élete. Úgyhogy már nem vásárolták a kegytárgyakat, és ez bizony nem tetszett embereknek. Nem tetszett azoknak, akik ebből éltek. És ezért Pál ellen támadtak. És Pál ezért kerül börtönbe, mert egyszerűen észreveszik, hogy amerre ez a kicsi kis zsidó ember megy, ott nagy dolgok történnek. Ott már nem lehet az embereket kézbe tartani. Ott nem lehet megfogni, megfélemlíteni, hogy ha nem teszed, amit a bálvány kér, vagy által, ami elvárunk tőled, akkor bajba kerülsz. Aki Krisztust megismeri, az felszabadul. Annak tele van a szíve Jézus iránti örömmel, és tudja, hogy akit a fiú megszabadít, az tényleg szabad. Annak nem kell félni az elemektől, nem kell félni a szokásoktól, emberektől, hisz tulajdonképpen már ezt a szabadságot egy bizonyos szinten még az Ószövetségben élő Dávid király is megtapasztalta, amikor azt mondta, hogy velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? És tényleg ott van ez a szabadság az életünkben? De miért tud Pál fogoly lenni Krisztusért, elszenvedni bántásokat, börtönbüntetést? Azért, mert ő a Krisztus fogja. A Krisztusé a szíve. Fogjul ejtette őt Jézus Krisztus. Ő nem csak Róma fogja, mert az még önmagába nagyon szomorú, fájdalmas lenne, de azért tekint másképp a római fogságra, mert Jézus rabul ejtette a szívét. Megismerte az ő szeretetét, kegyelmét, és nem tud tőle szabadulni. Óriási kincset talált Jézusban, ahogy a Filippi beliekhez írott levélben is megfogalmazza, hogy ami addig a Krisztussal való találkozásig az ő számára gazdagság volt, ami az élete értelmét jelentette, azt kárnak és szemétnek ítéli, amikor összetalálkozik Jézussal, fölismeri, hogy Jézus mindennél többet ér, akkor is, ha az ő követése adott esetben nem gazdagságot hoz földi értelembe, nem hatalmat, nem nagy népszerűséget, sikert, hanem bántalmazást, elutasítást, szenvedést, börtönt, vagy akár nehéz élethelyzeteket, hajótörést, de tudja, hogy mégis én Krisztusban olyat kaptam, örök életet, üdvösséget, amihez itt semmi nem hasonlítható. Tulajdonképpen Pál megélte azt, hogy mit használ az embernek, ha a világ minden kincsét megnyeri, de a lelkében kárt val. Pál túllátott ezen a néhány évtizeden, ami minket fogva tart, megkötöz. Mi csak azt látjuk, hogy jaj, tudunk-e többet szerezni, tudjuk-e földi értelembe építeni az életünket, lesz-e több pénzünk, ki tudjuk-e cserélni az autót, tudunk-e venni új számítógépet, lecserélhetjük-e a régi okostelefonunkat, de Pál nem erre nézett, hanem a mennyre. Hogy nekem polgárjogom van a mennyben, én hazafelé tartok, akkor is, ha ebben a földi életben sok mindent elveszítek. Vagy nem úgy alakul a földi élet, ahogy én azt megtervezem. Pál élete Krisztusban és a mennyben gyökerezett. Ezért nem rendíti meg igazán semmi. És tudja, hogy az ő életét Krisztus arra hívta el, hogy a pogányoknak, a nem zsidóknak szolgáljon, hogy az ő nevét, kegyelmét megismertesse velük. Kié a szívem, kié az életem, ki rendelkezik velem? Jézus? Vagy ez a világ? Vagy a gonosz? Ki rendelkezik az életemmel? Kinek a szavára hallgatok? És milyen célt látok magam előtt. Ott van bennem is, mint Pálba, hogy tudom, arra lettem újjá teremtve, hogy úgy éljek, hogy azáltal mások megismerjék Jézust. Hogy másokba fölragyogjon egy új életnek a lehetősége. És Pál ezeknek az efézusiaknak ír, és úgy írja a 14. verstől, hogy ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya előtt. A térdhajlás, hajtás az mindig az uralkodónak járt, a királynak. Kifejezte, hogy aki előtt meghajtom a térdem, az nagyobb, ő az Úr, az életem ura is. És Pál így hajtja meg Isten előtt a térdét, hogy az én életem uralkodója, az élő Isten, a Jézus Krisztusnak az atya. És miért hajtja meg a térdét? Mert ebben a térdhajtásban elismerés van, hálaadás van, dicséret van. Azért hajtja meg a térdét, ahogy az előzőekben olvashattuk, hogy Isten ő Pál által, az egyház által megismerteti mindenkivel Isten titkának a mélységeit, hogy, tehát hálás azért Pál, hogy a világban az emberek hallhatnak arról, hogy ő mennyire szereti őket, hogy mit tett értük, hisz a világ legnagyobb híre, hogy Isten az ő fiát odaadta értünk a kereszten, hogy elküldte ebbe a világba, hogy éljen értünk, és haljon meg értünk. Nincs ennél nagyobb hír, és nincs aktuálisabb akkor sem, hogyha ebben a mai világban sok minden ezt el akarja homályosítani. Olyan hírek mennek, hogy ezt vedd meg, azt vedd meg, maradj otthon, ne csináld ezt. De ez sokkal nagyobb hír. Sokkal, ezt mindenkinek tudni kell, hogy Istenhez Jézus Krisztusban vezet az út. és Isten Jézus Krisztusban ezt az utat szabaddá tette mindenki számára. És már csak rajtam áll, hogy én be akarok-e lépni az ő országába, a szoros kapun keresztül, és rálépek-e arra az útra, ami életre vezet. Ez az én döntésem. Isten szól. Annyiszor szólt már, és annyi féleképpen szólt már, és eljutottam már oda, hogy én is meghajtottam előtte a térdemet. Eljutottam már oda, hogy leborultam az élő Isten előtt. Igen, Pálnak a térde hajlik, és nem a gerince. Nem úgy, mint nekünk, hogy oda hajlik a gerincünk, ahol éppen most kedvező fogadtatásba részesülünk, ahol jobb lehet majd. És mivel Pálnak a térde hajlik, ezért mindig határozott tud lenni, mindig bátor, és soha nem fél, hányszor megáll hatalmas vezetők előtt, helytartók előtt, és elmeri mondani a bizonyságtételét, hogyan alakította át az Úr az életét. És amikor kinevetik, akkor megmeri mondani, nem vagyok én bolond, bár megismernétek, hogy mit jelent Krisztusban élni. Tehát Isten keresi az embert nagyon sokféle formában, és valahogy az jutott el a szívemig, hogy ebben a mai vírus helyzetben, amikor másképp éljük meg a kapcsolatainkat, más formában tudjuk hallgatni az ígét, mint eddig. Ebben Isten keres, zörget. Hát az, hogy most nem tudunk elmenni a gyülekezetekbe, gondoljuk meg, hányan járunk oda. Hány ember hallja az evangéliumot? Egy istentiszteleti alkalmon is hallotta. De most, az internet segítségével hány olyan személy elé oda kerül egy íge, aki nem is tervezte, hogy ő Bibliát vesz a kezébe. Nem is tudta, mi az, hogy Isten szava. És egyszer csak fölugrik egy igei, egy bibliai idézet, vagy elég kerül egy videó, vagy egy hanganyag, és kíváncsiságból rákattint. És lényegtelen, hogy mi lesz rá a reakciója, de az Isten üzenete. Azt Isten küldi, hogy kereslek, fiam, szeretlek, és nyisd ki a füled és a szíved, és kezd velem egy újat. Hogy fogunk erre reagálni, az majd kiderül. De akkor is Isten egy olyan lehetőséget kínál, ami még soha nem volt. Annyi embert tud elérni, amire mi nem is gondoltunk ilyen formában. Persze a válasz tőlünk függ. Bár úgy lenne, hogy kitárulnak a szívek, és egyre többen odaadjuk az életünket Krisztus irányítása alá. Mert ha ez megtörténik, akkor lesz változás az életben. Ha nem, akkor minden megy tovább ugyanúgy. Mert ugye mi csak egy változásra figyelünk. Megmarad-e a munkánk, ugyanannyi lesz a fizetésünk, ki tudjuk-e figyelni, fizetni a számlákat, ebbe biztos lesz változás. De élni ugyanúgy fogunk. Ugyanúgy rohanunk, ha Krisztust nem fogadjuk be, ugyanúgy rohanunk, ugyanúgy folytatódik az egymással való szembenállás, a szeretetlenség, ugyanúgy lesznek gyilkosságok, ugyanúgy nem lesz érték a magzatnak az élete, és ugyanúgy lesznek háborúk, minden marad a régiben. Ha nem vesszük észre, hogy az Úr zörget az életünk ajtaján, még mindig. De van olyan ige is, ami azt mondja, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, akkor ne keményítsétek meg a szíveteket. Nem tudjuk, meddig zörget, és meddig lesz még ma. Hogy meddig hallhatjuk meg, és halljuk meg. Mert Krisztushoz tartozni áldás. Tehát ezért ad hálát, ezért borul le Pál az Úr előtt, hogy dicsőítse Istent, hogy még van lehetőség arra, hogy az emberek szíve megnyíljon Isten szeretete és kegyelme előtt. És ugye úgy nevezi Istent, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya. Tehát kapcsolat van Isten Jézus atya. Isten küldte Jézust. És Jézus is beszél arról, hogy én és az atya egy vagyunk. Tehát tudni kell, hogy kit is imádunk, dicsőítünk, ki az, aki keres minket. Az Isten Jézus atya. És hogyha látjuk Jézust, és összekapcsoljuk Istennel, Jézus látása nyomán az van a szívünkben, hogy Isten csak is jó lehet. Hiszen aki lehajolt a fiúban, a legnyomorultabb emberhez is, hogy fölemelje, és nem ment el mellette, nem ment el érzéketlen lovak mellett. A körülötte levő emberek elmentek. Sőt, azt mondták, hogy ne kiabálj te Jézushoz. De Jézus megállt, meghallotta a kiáltást, és megkérdezte, mit akarsz, hogy tegyek veled? És akkor megmondta azt, hogy lássak, akkor megkapta a látást. De nem csak fizikai, hanem lelki, egy új látást, amiben már fölismeri, hogy Isten az, aki vele szemben áll. Az a csoda éri őt, hogy láthatja az Istent Jézusban. És ez a lényeg, hogy eljussunk ide, meglássam Jézusban az élő Istent, aki nem megy el mellettem sem, hanem meghallja, ha kiáltok, és könyörül rajtam. Tehát ez az Isten Jézusnak az atya. És hogyha Jézus ilyen, akkor az atya is ilyen. Meghall, odafordul hozzád, és könyörül rajtad. És mindezt a fiúért teszi. Pál nem csak meghajtja a térdét az Isten előtt, és hálát ad, és dicsőíti, hanem imádkozik, van kérése, azt kéri, hogy adja meg az Isten, hogy hatalmasan megerősödjenek az efézusi gyülekezet tagjai a belső emberben. Tehát Isten elé borul, és kér. De nem azt, amit általában mi szoktunk, hogy elmúljon a veszély, meggyógyuljon jön valaki, ne érjen minket kár, kijöjjünk a pénzünkből, hanem mit kér ennek a gyülekezetnek? Azt kéri, hogy erősödjenek a belső emberben. Hatalmasan megerősödjenek a belső emberben. A belső ember az nem más, mint az az új lelki teremtés, amit Jézus Krisztus visz végbe a mi szívünkben, lényünkben, amikor átadjuk neki az életünket. Amikor megvalljuk, hogy nyomorultak vagyunk, bűnösök, Isten ítéletét érdemeljük, de átéljük, hogy az Úr megbocsát, és amikor őt befogadom, bejön, akkor a régi természetemet elveszi, és új emberré formál. De azt, hogy hatalmasan megerősödjetek, ezzel Pál azt üzeni, hogy ennek az újonnan született embernek, ennek az új teremtésnek növekedni kell. Azért is mondjuk újonnan születésnek, mert olyan, mint a születés. És amikor egy gyermek megszületik, akkor csecsemő még táplálni, gondozni kell, törődni vele. Tehát még nagyon sok idő eltelik a születés után, mire az a gyermek oda jut, hogy önállóan tud élni. Hogy tud táplálkozni, felöltözik, gondot visel magáról, a dolgait el tudja rendezni, ahhoz sokat kell vele foglalkozni. Törődni, és így kell a mi belső emberünkkel is. Ezt is táplálni kell, hogy növekedjen, hogy eljusson oda, hogy önállóan fölismeri Isten akaratát, és kész és képes cselekedni. Mert mindig úgy haladunk előre és növekszünk, ha tesszük, amit mond nekünk az Úr. Tehát ezért imádkozik, hogy Isten adja meg, hogy megerősödjetek hitben, lélekben, a belső emberetekben. Ugye ma sokszor csak arról szól az élet, hogy külsőleg erősödjünk. Ugye fizikálisan. Ezért mindent megteszünk. Jó kell táplálkozni, sportolni, ugye fejleszteni az erőnket, hogy bírjuk. Pál meg azt mondja, a legfontosabb. A belső, a lelki ember fejlesztése, erősítése, és még pénzbe se kerül. Mert nem kell venni hozzá semmit, csak kézbe venni az igét, azzal táplálkozni, és engedni, hogy Isten lelke formáljon. És azért szükséges ez a megerősödés, mert az Isten útján járva vannak akadályok, nehézségek. Az ördög is sok mindent megtesz, hogy megakadályozza a fejlődésünket, a haladásunkat, vagy akár vissza is fordítson. És a megerősödés az azt jelenti, hogy ellen tudok állni a gonosznak, mert van erőm nemet mondani a kísértésekben. Mit látunk? Jézus a pusztában van 40 napig, imádkozik, böjtöl, igét tanulmányoz, és úgy megerősödik, hogy amikor a sátán kísérti, nemet tud mondani. Minden kísértésre nemet mond, mert van lelki ereje, tartása, nem ijed meg. És így mondhatok nemet a gonosznak. Azt mondja Jakab, hogy álljatok ellene az ördögnek, s elfut tőletek, de közeledjetek az Istenhez. És közeledni fog. Igen, ez a megerősödés. Napról napra közeledek az Úrhoz, keresem őt. Táplálkozom az igével, és átélem, hogy egyre erősebbé válok. Ami tegnap még legyőzhetetlen akadály volt, azt ma már meg tudom oldani, mert erőssé tett az Úr. Mert van, amit nekem kell megoldani. Ugye ma olvastuk Józsué könyvében, hogy amikor József fiaiból alakult törzsek képviselői Józsué elé állnak, és azt mondják neki, hogy kicsi ez a terület, mi olyan sokan vagyunk. És hála Istennek. Ugye? Hála Istennek. Sokan vannak. Szaporodnak. Jönnek a gyerekek. Bár így lenne. Mi is ezt mondjuk, sokan vagyunk, Uram. Nem férünk. Nem férünk. Gyülekezetben se olyan sokan vagyunk. Szűk nekünk ez a hely. Adj nekünk területet, mondják Józsuénak. És akkor Józsu azt mondja, menjetek fel a hegyekbe, és ott törjetek magatoknak. Foglaljátok el a völgyeket, a hegyeket, és tegyétek termővé. De azt mondják Józsuénak, hogy jaj, de ott maradtak kánaániak. Erőse, vasszekereik vannak. Vagyis kimagyarázzák. Jaj, Józsué, valami más területet adj nekünk. Hát az nehéz. Ott ellenség van. Modern fegyverekkel. Nem tudjuk legyőzni. Én olyan gyönge vagyok. És azt mondja nekik Józsué, hogy igenis, nagyok vagytok, erősek vagytok. Legyőzitek! Kiűzitek őket! Hát nem magatokra nézetek, Istenre. És ne az ellenségre nézzetek, ezt jelenti megerősödni. Nem azt nézem, hogy a probléma mekkora. Nem azt nézem, hogy ott van-e még a kő a sírszáján, hanem az Úrra nézek. Megígérte, el fogja hengeríteni, mert föltámadt az Úr. Igen, az Úrra nézek. Ó, Góliát, gyönyörű, nagy darab, harcos vagy. Kit érdekel? Fantasztikus nagy fegyvereid vannak. Nem dőlök be. Nem fogom most nézek gyönyörködni, hogy hű, Góliátnak mekkora lándzsája van. Azt hazaszaladok apámhoz. Apám, nekem is olyan lándzsa kell, mint Góliátnak. Nem. Én Istenre nézek. Én az ő nevébe megyek ellened, Góliát, és nem érdekel, Milyen a fegyverzeted, és te hogy nőttél ki a sárból, hanem az érdekel, hogy nekem olyan Istenem van, aki engem megerősít, és akinek a erejével, a nevével még a medvét is földhöz vágtam. Én a gyerek. Az oroszlánt ketté téptem, és levágom a fejed, Góliát. Győzök fölötted. De ezt jelenti megerősödni a belső emberben. Hogy nem rémülök meg semmitől, amibe küld az Úr, vagy az akadályoktól, a próbáktól, mert nekem győztes Uram van, és belőle merítek erőt. És adja meg, hogy a Krisztus lakozzék hitáltal a szívetekben. Hát ez a titok, hogy ki lakik a szívemben. Ez a dolgok titka, lényege. Az erőnek is a lény. Ki lakik a szívemben? Én? Vagy az Úr Krisztus? Mert ha én, akkor vereségre vagyok ítélve. Ha még mindig én lakok a szívemben, akkor le fog győzni minden. Minden legyőz. Egy kis apró probléma győzelmet vesz fölöttem. Akkor meghátrálok. Akkor elég egy szolgáló lány, aki azt mondja, te is közéjük tartozol. És tagadni fogok. Elfutok. De ha ő lakik a szívemben, akkor átveszi az irányítást. Akkor ő megoldja. És ha ő lakik a szívemben, akkor a gonosznak távoznia kell. Akkor már ő fog ajtót nyitni, és a gonosznak nem nyit ajtót. Mert ahol Jézus van, ott a gonosz nem tud lenni. Jézus és a gonosz, a bűn nem férnek meg egy helyen. Látjuk ezt történetekben, hogy amikor a gonosztól megszállott emberekkel találkozik Jézus, a gonosz kiált, hogy mi közünk hozzád, Názáreti Jézus. Azért jöttél, hogy idő előtt megkínoz. Nem bírják Jézus jelenlétét. Távozz! De ha Jézus ott van, a gonosznak kell távozni. Ha kell a disznónyájba, de távoznia kell. Ki az Úr az én életemben? Ki lakik a szívemben? Ő, hitáltal, övé vagyok. És ha igen, akkor meggyökerezik az én életem. A szeretetbe meggyökerezve. Na, ez nem az emberi szeretetet jelenti. Ez az agapé, és az agapé maga az Isten. Ha a szívembe befogadom Jézust, belegyökerezek az élő Istenbe. Az élet stabil az életem, mert ő belé vetem a gyökereimet, mint az első zsoltárban a fa, a folyóvíz mellett azért nem szárad ki, és lesz termő mindig, mert a gyökerei a folyóba engedi bele, onnan veszi fel a táplálékát. És ha bele gyökerezek az Istenbe, az agapé szeretetbe, akkor már nem a félelem vesz erőt rajtam, hanem az Isten jelenléte. Tudom, hogy bízhatok, már akkor látom, hogy Isten szeretete az hatalmas. Akkor megismerem a Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretetét. Hát mi az ő szeretete, amiről már beszéltünk, és hogy lehajol a bűnös, nyomorult emberért. Ő az Isten, képes értem meghalni a kereszten, képes eltűrni, hogy Barabbás szabad legyen, ő meg meghaljon. Kész a latort magához emelni, aki látja a bűneit, és azt mondja, meghaltam érted is, kifizetem neked is, és jöhetsz. Igen, a Krisztus szeretete felfoghatatlan, minden ismeretet felülhalad, hát ki tud így szeretni, mint ő. És aki ezt ismeri, az tudja azt is, hogy ő véghetetlen bőséggel cselekszi meg mindazt, amit kérünk. Ugye feljebb, mint ahogy kérjük, vagy elgondoljuk. Igen, Isten bőségesebb megteszi, bőségesebben, mint ahogy mi elgondoljuk azt, amit kérünk. Az ő lehetőségei nem apadnak ki. De azt is jelenti ez, hogy Isten általunk is sokkal nagyobb dolgot elvégez, mint amit mi gondolnánk. Így mondja, hogy mit kérünk, vagy elgondolunk, annál bőségesebben megcselekszi a mi bennünk munkálkodó erő szerint. Miről volt szó, hogy erősödjetek meg a belső emberben. Legyél kapcsolatban állandóan az Úrral, és erős leszel arra, hogy szolgálj neki. Olyan feladatokat el tudsz általa végezni, amire korábban úgy néztél, ez nekem lehetetlen. Ha az ő nevébe megyek, kapsz hozzá erőt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, írja az apostol Filippibe. És azt is börtönből írja. Igen, megerősít, képessé tesz arra, hogy a börtönt is elviselje. Megerősít arra, hogy a börtönben például az engem őrző katonákban ne ellenséget lássak, hanem potenciális tanítvány jelöltet. Hirdessem nekik is az evangéliumot. Ehhez Krisztusi erő kell, hogy valahol nem úgy bánnak velem, ahogy én azt szeretném, és akkor ne fölháborodjak, hanem lássam benne a tanítvány jelöltet. Hát Pál is fölháborodhatott volna hányszor, amikor bántották. Gondoljuk meg, ha Filippiben fölháborodik, hogy milyen méltánytalanul, meg gonoszul bántak vele, mint római polgárral, akkor az a rengeteg rab nem látja Jézus hatalmát. A börtönőr és a családja nem jut új életre, sőt a börtönőr lehet, hogy a kardjába dől. De ezáltal életre, örök életre menekült meg. És adja Isten, hogy legyen ilyen a mi életünk, hogy így munkálkodhasson bennünk és általunk. Imádkozzunk. Urunk, dicsőítünk téged azért, hogy ma is itt vagy, hogy tapasztaljuk, hogy tényleg feltámadtál, és munkálkodsz hatalmasan. Nem csak Pál idejében, meg életében munkálkodtál, hanem itt és most is. Mégpedig azért munkálkodsz, hogy a mi szívünket is elérd. Hogy a mi szívünk is a te foglyod legyen. Ami azt jelenti, hogy már neked élünk, hogy te rendelkezel velünk, és készek vagyunk neked engedni, tenni, amit mondasz akkor is. Ha az nem mindig olyan eredményeket hoz, mint amit mi szeretnénk. Hiszen látva Pál életét, mennyi gyümölcsöt termett ő neked, de ha valaki kívülről figyelte, akkor azt mondta, hogy hát nagyon rossz üzletet kötött ő veled, mert a felfelé ívelő pályáját, a rabbi pályafutását elcserélte arra, hogy a te követed legyen, és ha rabbi marad, mert ugye az emberek csak ezt látják általában, ha rabbi marad, hú, már azóta gazdag lenne, hatalmas házzal, talán feleséggel, sok gyerekkel, családdal, és mindennel, amit az a világ megadhatott neki, így meg arról, hogy bár sokfelé elvitte az evangéliumot, de megtanult szűkölködni is, mert volt, amikor szűkölködnie kellett. Vagy egyszerűen dolgozni azért, hogy a mindennapi kenyeret meg tudja venni. És mégis gazdag élete volt. Mégse cserélne senkivel, mert tied a szíve, Urunk, és ez a szív érted élt, s a te minden gazdagságod megtapasztalta. És Uram, hadd tudjuk mi is így megtapasztalni a te gazdagságod, szereteted. Az, hogyha a te szeretetedbe gyökerezik az életünk, akkor soha nem fog kiszáradni. Akkor mindig gyümölcsöt terem, és mutasd meg, hogy ez már így van-e, hogy kié is a szívünk, te laksz-e abban, vagy még mindig a régi természetünk uralkodik, még mindig a bűnök töltik ki, vagy már a tied, már te vagy ott, és ha te lakod a mi szívünket, oda a gonosz már nem akar bejönni. Ami azt jelenti, hogy védettségünk van. Mindattól, amivel pusztítja, rombolja sátán azt a világot. Mert te legyőzted a sátánt. Áldott légy érte. És kérünk, így vonj magadhoz minket, hadd halljuk a te hívásod, éljünk a nagy lehetőséggel, hogy befogadunk, és által egy egészen új életet kezdünk el. És ez az új élet már róla szól, minőségileg egészen más lesz, de ha nem követünk, akkor marad minden a régibe, egyedül fogunk küszködni, meg harcolunk egymással, de ha téged követünk, akkor kiteljesedik az életünk, akkor belőled kapjuk a tápanyagot, akkor növekszünk, megerősödünk a belső emberben. Kérünk, Urunk, ezt így végezd el bennünk, áldj meg mindannyiunkat, könyörülj a betegeken, az egyedül élőkön, a vírussal küszködőkön, add, hogy átéljék ezek az emberek is, hogy te hatalmasabb vagy a vírusnál, minden betegségnél, nyomorúságnál, és aki rád néz, hozzád kiált, azon te könyörülsz. És kérünk így, Uram, bárhol bárkik gyászolnak, add a te vigasztalásod, hadd lássák, te győztél a halál fölött is, és legyen ez reménység az örök életre. Kérünk így, maradj mindannyiunkkal a te kegyelmedből. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy nem mint kérjük, vagy elgondoljuk a mi bennünk munkálkodó erő szerint, annak legyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. Ámen.